Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ami segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Ámen. Hallgassátok meg Istennek szent igéjét, úgy, amint írva található János evangéliumának 10. részében, a 22-től 39-ig terjedő versekben, ezt a hosszabb szakasz a gyülekezet ülve hallgassa meg. Amikor eljött a templom szentelés ünnepe, Jeruzsálemben tél volt. Jézus a templomban, a Salamon csarnokában járt. Ekkor körülvették a zsidók, és így szóltak hozzá, meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk nyíltan. Jézus így válaszolt nekik, megmondtam nektek, de nem hisztek. Atyám nevében végzett cselekedeteim tanúskodnak mellettem, de ti nem hisztek, mert nem az én juhaim közül valók vagytok. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Az én atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az atya kezéből. Én és az atya egy vagyunk. Ekkor újra köveket vittek oda a zsidók, hogy megkövezzék. Jézus megszólalt, és ezt mondta nekik. Sok jó cselekedetet vittem véghez előttetek az én atyám nevében, ezek közül melyik cselekedetem miatt köveztek meg engem? A zsidók így feleltek neki, nem jó cselekedetekért kövezünk meg téged, hanem káromlásért, és azért, hogy te ember létedre Istenné teszed magadat. Jézus így válaszolt, nincs-e megírva a ti törvényetekben? Én mondtam, Istenek vagytok. Ha Isteneknek mondta azokat, akikhez az Isten igéje szól, már pedig az írást nem lehet érvénytelenné tenni, akkor akit az Atya megszentelt és elküldött a világba, arról ti azt mondjátok, káromlást szólsz, mert azt mondtam, az Isten fia vagyok. Hanem az én Atyám cselekedeteit teszem, ne higgyetek nekem, de ha azokat teszem, akkor ha nekem nem is hinnétek, higgyetek a cselekedeteknek, hogy felismerjétek és tudjátok, az Atya én bennem van, és én az Atyában. Ekkor ismét el akarták fogni, de ő kimenekült a kezük közül. Isten tegye áldottá az ő igének hallgatását, megértését, szívünkbe fogadását, és adja, hogy Jézus Krisztusban felismerjük az Isten fiát, és a szívünkbe fogadjuk őt. Jöjjetek, imádkozzunk! Úrunk, megvalljuk neked, hogy hogy gyakran nem hiszünk neked. Nem hiszünk abban, amit szólsz. Nem hiszünk benned magadban, vagy ha hiszünk is, oly fogyatékos a hitünk, és annyira elvonják a mi gondolatainkat ennek a világnak az állapota, a körülmények, az események. Urunk, hadd kérjünk arra téged, hogy teljes bizalmunk legyen benned. Úgy, ahogyan a kereszteléskor hallottuk az igét, hogyha olyanok nem leszünk, mint a kisgyermekek, semmiféleképpen nem mehetünk be a te országodba. Vajon tudjuk-e ilyen bizalommal, ilyen rádhagyatkozással, ilyen feltétel nélkül a te szavadat elfogadni? Bárcsak úgy lenne. Könyörülj rajtunk, bocsásd meg, és változtasd meg a mi hitetlenségünket. Bocsásd meg, és változtasd hitté. Ajándékozz meg bennünket élő hittel. Ültesd el bennünk azt a csírát, azt a magot, az igének a magvát, ami kicsírázik, és amiből a mi hitünk származik. Ajándékozz meg bennünket a te megismeréseddel. És add meg, hogy a te nevednek dicsőséget hozzunk tetteinkkel, szavainkkal egyaránt. Így hadd magasztaltassál fel ebben az órában, itt közöttünk is. Légy itt közöttünk a te szent lelked által, hogy ő magyarázza a te titkaidat, mert emberi ész azokat fel nem foghatja. Így légy közöttünk, és így áld meg a mi összegyülekezésünket. Amen. Az a szent ige, melynek alapján Isten szent lelkét segítségül kérve az ő üzenetét kívánom hirdetni nektek, írva található a már felolvasott helyen, János evangéliumának 10. részében, a 35. vers 2. felében a következőképpen. Már pedig az írást nem lehet érvénytelenné tenni. Amen. Kedves testvérek, hogyha kirándulás közben eltévedünk az erdőben, azért nem szoktunk rögtön kétségbe esni. Ha valaki úgy megy kirándulni, hogy nála van egy turista térkép, nála van egy iránytű, akkor előveszi a térképet, előveszi az iránytűt, megállapítja, hogy merre van az északi irány, megpróbálja betájolni magát a térképen, és aztán csak hamar visszakerül a helyes útra. De hogyha nincs is nálunk iránytű, akkor is vannak olyan eszközök, amelyekkel meg lehet állapítani, hogy merre van észak, ugye a fáknak a mohos oldala az észak felé van, vagy a nap járásából megállapíthatjuk, hogy merre kell mennünk. Kirándulás közben, ha el is tévedünk, nem olyan végzetes a dolog. Ebben az életben viszont úgy el lehet tévedni, hogy semmiféle emberi eszközzel nem találunk rá a helyes útra. Református egyházunk rendje szerint a március első vasárnapja, az úgynevezett Biblia vasárnap. Szeretném emlékezetünkbe idézni a konfirmációi KT egyik megállapítását, ami éppen Biblia vasárnap különösen is aktuális, de hogyha csak Biblia vasárnap gondolunk erre, akkor az már régen rossz. Így fogalmaztuk meg, hitünk és életünk egyetlen zsinór mértéke a Szentírás. Úgy is mondhatnánk, az egyetlen iránytű ebben az életben a Szentírás. A Szentírás akkor, hogyha a Szentlélek elevenné teszi a számunkra, hogyha megértjük az üzenetét, hogyha megértjük azt, hogy Isten mit üzen, hogyan üzen, merre vezet, akkor nem tévedhetünk el ebben az életben. Ezért a mai vasárnapon beszéljünk a Szentírásról. Hiszen a Szentírással kapcsolatosan az utóbbi néhány évszázadban nagyon alattomos kérdéseket tettek fel. Vajon tényleg tekintély a Szentírás? Hogyan tekintünk mi, hogyan nézzük mi a Szentírást? Vajon tévedhetetlen, vagy tele van vitatható dolgokkal? A Bibliát is csak emberek írták, felkiáltással tesszük félre? Vagy Isten ihlette? Vagy csak egy a többi vallást szent irata között? Hiszen van Biblia, van Korán, vannak az Upanisádok, és mindenféle szent irat van, amelyet az egyes vallások a legfőbb isteni kijelentésnek tartanak. Hát miért éppen a Biblia az? Hogyan tekintünk a Szentírásra? Valóban hitünk és életünk egyetlen zsinór mértéke? Vagy relativizáljuk a dolgokat? Azért mondtam, hogy az utolsó néhány száz évben, mert a Szentírás tekintélyét az úgynevezett felvilágosodás, a felvilágosodás nevű elsötétedés ideje óta szokták kétségbe vonni. Ezért a mai igehirdetésben éppen a Szentírásnak a tekintélyét vegyük. Nézzük meg, hogy mit is mond maga Jézus Krisztus a Szentírásról. Alapigénk tehát ez, már pedig az írást nem lehet érvénytelenné tenni. És ebben az alapigében van egy alapige, mármint úgy értem, hogy a legfontosabb nyelvtani ige, és először is ezt vegyük szemügyre. Ez az ige nem más, mint a görög lüó szó, lüó ige. A lüó ige ismerős lehet a testvéreknek, hogyha a liofilizálni magyarban is használt igére gondolunk, ami azt jelenti, hogy könnyen oldhatóvá tenni, bizonyos módszerekkel egy anyagot könnyen oldhatóvá tenni. A különböző azonnal oldódó kakaóporok és egyéb ilyen porok éppen ilyen eljárással készülnek. Ez a lüó azt jelenti, hogy megold, felold, elold. Valamilyen köteléket feloldoz, szabaddá tesz, felbont, alkat elemeire bont, épületet leront, lerombol, megsemmisít, véget vet, megszüntet, eltöröl, semmivé tesz. Nagyon sok értelme van tehát ennek az igének, de hogyha testvérek megfigyelték, akkor inkább három alapvető jelentése van. És most ennek a mai ige hirdetésnek a szerkezete rendkívül egyszerű lesz. Ennek az egyetlen igének a különböző jelentés árnyalatait fogjuk végigtekinteni, és annak alapján lássuk meg, hogy mit mond Jézus magáról a Szentírásról. Az első jelentés, amit kiválasztottam, ez felbont, alkat elemeire bont. A revideált károli fordítás ezt így fogalmazza meg, és az írás fel nem bontható. Hogyan kell ezt érteni? Úgy, hogy a Biblia kritika megpróbálja elválasztani egymástól a Biblián belül az isteni szót és az emberi beszédet. Megpróbálja alkat elemeire bontani a Szentírást. Például a Biblia kritika megpróbálja külön választani Jézus szavaiból azokat, amelyeket valóban ő mondott, azokat, amelyeket már a tanítványai tettek hozzá, és azokat, amelyeket az ős egyház bizonságtételként úgy utólag Jézus szájába ad. Tehát vannak az eredeti jézusi mondások, vannak azok a mondások, amelyeket a tanítványok mondtak, de úgy tekintenek rájuk, mintha Jézus mondta volna, és vannak azok a mondások, amelyeket csak úgy utólag Jézus szájába tettek, de az nem Jézus mondása volt, hanem az ősegyháznak a bizonyságtétele. Megpróbálják így alkat elemeire bontani a Szentírást. Ez Jézus eredeti szava, ez nem az övé. Szétválogatni az örök érvényű isteni kijelentést és a ma már nem érvényes korhoz kötött mondani valót. Sokszor szoktak hivatkozni arra, hogy ez abban az időben így és így volt, ezért érthető, hogy akkor ezt mondták, de ez már ránk nem vonatkozik. Magyarul megpróbálják a Biblián belül megkeresni egy szűkebb értelemben vett szent írást, az igazit. Mert a Bibliát emberek írták, igaz, hogy Isten inspirálta bizonyos értelemben, vannak benne Isten ihlette mondatok és szavak, és van egy csomó emberi hozzátétel, nosza, válogassuk külön. De ezzel a törekvéssel kapcsolatosan két probléma is adódik. Az egyik probléma az, hogy nincs két olyan biblia kutató, aki megegyezne ennek a szűkebb szentírásnak a tartalmában. Ahány biblia kutató, annyiféleképpen mondják. És természetesen egymást bőszen cáfolják, hogy az nem úgy van, az így van. De a még nagyobb probléma ezzel kapcsolatosan, hogy maga Jézus mondta azt, hogy az írás fel nem bontható. No, hogyha az írás nem bontható fel, akkor teljesen hiába való erőlködés felbontani azt. Ugyanakkor van ennek a törekvésnek, ennek az istentelen törekvésnek egy másik változata, vagy inkább fordítottja, ami ugyanolyan istentelen törekvés, méghozzá az, hogy az evangélisták és az egyéb szent írók tulajdonképpen meghamisították Isten üzenetét. Mert kihagytak belőle sok olyan tanítást, ami pedig az eredeti isteni üzenetben benne volt, de amit gondosan kigyomláltak belőle. Például ilyen a lélekvándorlás tanítása, mondják egyesek. Ami az eredeti Bibliában benne volt, de az ős egyház gondos kézzel kigyomlálta minden nyomát, hogy nehogy véletlenül valaki lélekvándorlásban higgyen. Persze ugye ezt azok mondják, akik hisznek a lélekvándorlásban. Aztán ugyanezek az emberek mondják azt, hogy kiollózták a Bibliából azt, hogy Jézus járt Indiában, és ott tanulta el a jógiknak a művészetét. És ezért az ő halála nem is volt igazi halál, csak látszathalál. Aztán egy olyan mutatvány volt, mint a fakiroké, aztán utána nem sokára magához tért, és a tanítványok elrejtették őt. De ugyan ez az alapvető gondolat van II. János Pál pápa véleményében is, aki azt mondta, én saját magam olvastam egy cikket erről, hogy az evangélisták meghamisították az evangéliumot, mert az lehetetlenség, hogy Jézus Krisztus először ne a saját anyjának, Szűz Máriának jelent volna meg feltámadása után. Nyilván neki jelent meg, csak az apostolok, az evangélisták ezt kihagyták, és ilyen módon meghamisították a Szentírást. Ezt a kifejezést használta a pápa. Ezzel szemben mit mond már Mózes? Semmit se tegyetek ahhoz az igéhez, amelyet én parancsolok néktek, se el ne vegyetek abból. És ugyanezt mondja nem csak Mózes, aki a Bibliának az elején található, de ugyanezt mondja a Jelenések könyve is, ami a Bibliánk utolsó könyve, hogyha valaki ezekből az igékből elvesz, annak én is elveszem az osztályrészét a mennyei városból, és hogyha valaki ezekhez hozzátesz, azokat pedig azok a csapások fogják sújtani, amelyek le vannak írva ebben a könyvben. Kedves testvérem, lehet, hogy most te azt gondolod, hogy de hiszen én nem vagyok bibliakritikus. Én hiszem azt, hogy ez így, ahogy van Isten szava. Lehet, hogy valóban nem vagy bibliakritikus, de azért oly sokan vannak, akik, ha nem is tudatosan, de valahol tudat alatt így gondolkoznak. Amikor megfogalmazzák, hogy igen, igen, de azért nem tudok sokat kezdeni az Ószövetséggel. Igen, igen, de hát azért Isten mégsem adhatott parancsot egész népcsoportoknak a kiirtására. Hát lehetetlen, hát Isten nem ilyen. Igaz, hogy benne van az Ószövetségben, de hát az valami tévedés. Hát ezt nem mondhatta Isten, aki a szeretet Isten. Vagy amikor Isten parancsolatai közül válogatunk, hogy ez valóban Isten parancsolata. Ez viszont csak annak a kornak a mondani valója, és úgy egymás mellé került a kettő. Akkor érvényes volt, ma viszont már nem érvényes. Hadd hozzak egyetlen egy példát, kedves testvérek, a női lelkészség kérdését. Mit mond a Biblia? A tanítást az asszonynak nem engedem meg, sem azt, hogy férfin uralkodjék. Hogyan vannak mégis a mi református egyházunkban és számtalan protestáns egyházban női lelkészek? Úgyhogy azt mondják, hogy ez korhoz kötött mondani való. Pál apostol akkor ott az asszonyoknak nem engedte meg a tanítást, és nem engedte meg, hogy a férfin uralkodjék, mert akkor ez volt a közfelfogás, akkor a nők olyan helyzetben voltak, hogy erre még csak nem is gondolhattak, és Pál apostol ezt a közfelfogást átvette, és így hirdette. De ma már, a 20. század végén, amikor egyenjogúság van férfi és nő között, sőt, nő és férfi között, amikor kevés a férfi lelkész, miért ne lehetnének női lelkészek? Csak ebben az a probléma, hogy amikor Pál apostol megmagyarázza, hogy miért nem engedi meg az asszonynak a tanítást, és miért nem engedi meg, hogy a férfin uralkodjék, akkor nem a korának az eseményeivel magyaráz, hanem Ádámmal és Évával magyaráz. Hogy az Isten először teremtette Ádámot, és csak utána Évát. És a sátán Évát csalta meg először, és csak azután Ádámot. Ezzel magyaráz. Amikor a bűneset története a mi számunkra már korhoz kötött mondani való lesz, akkor ingoványos talajra léptünk, és az az út sehová sem vezet. Vajon te és én Nem válogatunk-e Isten parancsolatai közül? Vajon a felbontásnak az eredménye, amit megpróbálunk végrehajtani, ez az eredmény nem egy félre sikerült valami lesz? Mert hogyha azt az igét, amire maga Jézus mondja azt, hogy az írás fel nem bontható, megpróbáljuk szétbontani, akkor a végeredmény nem az lesz, hogy külön választottuk az Istenit és az emberit, hanem a felbontás eredménye az lesz, hogy mi tetszik nekem, és mi nem tetszik. És akkor a hitem és életem zsinór mértéke többé nem a Szentírás, hanem én saját magam. Ennek a lüó igének van olyan jelentése is, és erről beszéljünk másodjára, leront, lerombol, megsemmisít, véget vet, megszüntet, eltöröl, semmivé tesz. Ezeket a jelentéseket, amelyek egymáshoz nagyon közel állnak, foglalhatjuk össze úgy, ahogyan az új protestáns, tehát az új fordítású protestáns Bibliában olvasható, márpedig az írást nem lehet érvénytelenné tenni. Vagy ahogyan Ceglédi Sándor fordítja, márpedig az írást nem lehet hatályon kívül helyezni. A mai kor vágya pedig pontosan ez. Isten igéjét érvénytelenné tenni, hatályon kívül helyezni, megsemmisíteni, tönkretenni. Ennek a világnak ez az egyetlen igazán nagy célja. Azt mondják, hogy a Biblia teljes egészében az emberi bölcselkedésnek a műve, emberi szó, és ezért nem is köt bennünket semennyire. Láthatják a testvérek, hogy ez már egy lépéssel túl van azon, amiről előbb szó volt. Ott még arról volt szó, hogy no, válasszuk külön az Istenit és az emberit. Itt viszont arról van szó, hogy az egész csak emberi. Ezért nem érvényes. Hatályát veszítette. Ezért meg lehet semmisíteni, ezért nem igaz az üzenete, ezért nincsen bűn, csak hiba van, csak tévedés van. Nem is lesz ítélet, nem is lesz elszámolás, mert nincs is Isten, és a Biblia nem érvényes. Megint egyetlen példát szeretnék hozni. A gyermeknevelésben év ezredeken keresztül a megfelelő helyen és a megfelelő módon alkalmazva nagy szerepe volt a testi fenyítésnek. Ugye ma az iskolában ez már teljes mértékben tilos, de törvényt hoztak néhány országban, és ez a törekvés egyéb országokban is, hogy a családi életben is teljességgel megtiltsák a fenyítésnek ezt a formáját. Ugyanakkor mit mond a Biblia? Aki kíméli a botját, gyűlöli a fiát, de aki szereti, idejében megfenyíti. Vagy máshol, a bot és a fenyítés bölcsé tesz, a kényeztetett gyermek pedig szégyent hoz anyjára. Ne értsenek félre a testvérek, én nem a csépelésnek a híve vagyok. Viszont annak a híve vagyok, hogy amit a Biblia mond, az igaz. És hogyha eltekintünk tőle, akkor kárát fogjuk vallani. Mi is, és a gyermekeink is. Mert vannak olyan helyzetek, amikor nem lehet szép szóval megbeszélni egy 4 éves gyermekkel, hogy értsd meg, édes kisfiam, ha kiszaladsz az úttestre, el fog ütni az autó, és könyörgünk neki, hogy jaj, ilyet többé ne csinálj. Legközelebb ugyanúgy ki fog szaladni. De hogyha jól elfenekeljük, akkor meggondolja legközelebb. Ezt a példát azért hoztam, mert itt a társadalom homlok egyenest ellene szegül az Isten parancsolatának. Olyan földi parancsolatokat hoznak, amelyek tiltják az Isten parancsolatát. Ez a tudatos szembeszegülés, a tudatos rombolás, a tudatos megsemmisítésnek a vágya. Szembeszállni a Bibliával, tudatosan rombolni az Isten akaratát. Hát ez a világ most úgy is néz ki, mint ami ezt csinálja. Nézzük meg a fiataljainkat, nézzük meg az iskolai légkört, a tanulást. Meglátszik, hogy nem nagyon szabad fegyelmezni. És akkor nem marad más eszköze szegény tanárnak, mint maximum ordítozik, és annak aztán semmi foganatja nincsen. Sőt, a gyerekek nagyon szeretik az ilyenfajta cirkuszt, és ezért összefognak, hogy minél több ordibálásra bírják a tanárt, olyan jó látni azt az eltorzult arcot. Hát ilyen ez a világ, ami tudatosan szembe száll az Isten igéjével, amelyik megpróbálja lerontani, lerombolni, semmivé tenni. De Jézus Krisztus megmondja, az írást nem lehet érvénytelenné tenni. Az írást nem lehet hatályon kívül helyezni. Mert egyszer lesz elszámolás, egyszer Isten mindenért felelősségre von bennünket. Lehet, hogy most megengedi, hogy istentelenül éljünk, de egyszer meg fogjuk bánni azt. És végül a harmadik jelentés csokor, amiről szeretnék beszélni, az elold, megold, köteléket feloldoz, szabaddá tesz. Ugyanezt az igét Ravasz László így fordítja, és az írást nem lehet semmibe venni. Amikor megpróbálom az írásnak a úgymond kötelékei alól kiszabadítani magamat, amikor megpróbálok eloldódni tőle, szabaddá lenni tőle, semmibe venni az írást. Na ez az, amit szintén nem lehet büntetlenül. Itt nem a tudatos rombolásról van szó, hanem a legteljesebb közönyről. Ez talán még rosszabb. Amikor úgy gondoljuk, hogy a Biblia igaz, és Istennek a szava, de engem ez nem érdekel különösképpen. Tehát még csak nem is a Bibliának a tagadása, hanem az önértelmű tagadása, hogy no és akkor mi van? Ha van Isten, hát legyen. Legyen boldog önmagában. De nekem semmi közöm hozzá. Már utaltam a Bibliaolvasó kalauz szerinti mai újszövetségi igére, amikor Jézus megáldja a kisgyermekeket, de a mai ige nem csak ez a rövid pár vers, hanem az előtte lévő 12 vers is, ahol egy kérdést tesznek fel Jézusnak a házassági elválásról. És erre Jézus a következőket mondja. A teremtés kezdete óta az embert férfivá és nővé teremtette az Isten. Ezért elhagyja az ember apját és anyját, és lesznek ketten egy testé, úgyhogy ők többé már nem két test, hanem egy. Amit tehát az Isten egybe kötött, ember el ne válassza. Aki elbocsátja feleségét és mást vesz feleségül, házasságtörést követel ellene, és ha az asszony bocsátja el férjét és máshoz megy férjhez, szintén házasságtörést követ el. Olyan érdekes, hogy Lukács evangéliumában, amikor a házassági elválásról olvasunk, akkor ott teljesen egymás mellett szerepel a két gondolat, az Isten igéjének az elmúlhatatlan volta, és a házassági elválás. Fel is olvasom, mert röviden mondja el ezt Lukács, de hamarabb múlik el az ég és a föld, mint hogy a törvényből egyetlen vessző is elveszne. Aki elbocsátja feleségét és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Ez megint csak egy példa akart volna lenni, Mert olyan gyakran semmibe vesszük a Szentírást. És hogyha semmibe vesszük a Szentírást, annak mindig megvan a következménye, a lelki megbetegedés. És sajnos élő hitű emberek, megtért, újonnan született emberek is olyan simán semmibe veszik a Szentírásnak az üzenetét. Hívő emberek között nincsen válás. Hívő emberek között nincsen újraházasodás. Hát nem napnál világosabb az, amit az ige mond. És vehetnénk tovább Isten parancsolatait, amelyek a hívő ember számára iránytű, útmutató kellene, hogy legyen. Hogyha ekkora üdvösséget kaptam Istentől, ingyen kegyelemből, egyedül az Úr Jézus érdeméért, hát akkor nekem is, bocsánat, kutya kötelességem, hogy hálás legyek, sőt, hát kötelesség a hála. Hát, hogyha valakit szeretek, annak nem vagyok hálás, ha jót tett velem. Ha valakit igazán szeretek, akkor a hála az kötelesség a számomra. Hát nem úgy van, hogyha valakit szeretek, akkor lesem még a gondolatát is. Itt a földi életben, ha szeretem a feleségemet, hát nem próbálok meg a kedvére tenni. Nem próbálom meg keresni az, ami kedves neki. És ő viszont, persze addig a határig, ameddig az Isten akaratában nem ütközik. És Istennel szemben nem vagyunk hálások? Jézus Krisztus meghalt értünk, de amit mond, az nem fontos a számunkra? Isten úgy szeretett, hogy az ő egyszülött fiát adta. És mi nem tudjuk odaadni neki azt, amit kér tőlünk, bármely apróságot. Olyan gyakran még hívő emberek esetében is valahogy ketté válik a hit és az élet. Hitünk és életünk egyetlen zsinór mértéke a Szentírás. Gyakran a hitünké igen, de az életünké nem. És akkor nem sokat ér a mi hitünk sem. A Szentírás még mindig érvényben van. Érvényben van az, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Érvényben van még ez az ige. Még érvényben van, és nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az ég alatt az embereknek más név, amely által üdvözülhetnénk. Csak a Jézus Krisztus neve. Még mindig érvényben van, hogy Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért, hogy kegyetlenül megszenvedett azért, hogy neked a kárhozatban ne kelljen kegyetlenül megszenvedni. Ő az életét adta, érted? És te képtelen vagy bármit is nekiadni? Érvényben van, hogy az az Isten akarata, hogy szenté legyetek. És aztán ez így folytatódik, hogy tartózkodjatok a. És akkor fel van sorolva, hogy mitől tartózkodjunk. Még érvényben van az, hogy akiben ilyen reménység él, az megtisztítja magát. Megtisztítja magát a hamisságtól, megtisztítja magát a paráznoságtól, megtisztítja magát a hazugságtól, a holt cselekedetektől. Jézus Krisztus vérében megtisztulhatunk. Ezek mind-mind érvényben vannak. Vajon a te életedben is érvényben vannak? Mert az írás fel nem bontható, márpedig az írás nem lehet érvénytelenné tenni, és az írást nem lehet semmibe venni. Mert Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadása van leírva benne, és ezt a Szentlélek teheti a mi számunkra jelenvalóvá. És akkor majd nem próbáljuk meg felbontani, nem próbáljuk meg hatályon kívül helyezni, és nem próbáljuk meg semmibe venni. mert kedves lesz a számunkra. Amen. Imádkozzunk. Urunk, olyan jó lenne, hogyha szent írás, igazán szent írás lenne a mi számunkra. Olyan jó lenne, hogyha a te szent lelked megelevenítené a betűt, és meglátnánk, hogy mi a te akaratod. Urunk, köszönjük, hogy kijelentetted önmagadat. Elsősorban azt köszönjük, hogy kijelentetted önmagadat a testélet ígében, egyszülött fiadban, Jézus Krisztusban. Kijelentetted a te végtelen szeretetedet, és kijelentetted azt, hogy mennyire gyűlölöd a bűnt, mert ezért kellett neki a Golgotai kereszten meghalnia. De köszönjük, hogy a Szentírás is a kezünkben van, ami Jézus Krisztusról tesz bizonyságot. Add meg nekünk, Urunk, hogy igazán komolyan vegyük annak üzenetét. Add meg, hogy ne próbáljuk felbontani, érvénytelenné tenni, semmibe venni, hanem valóban hitünk és életünk egyetlen zsinór mértéke legyen. Urunk, te munkálkodj a mi szívünkben. Te vezess bennünket. Te adj bátorítást, hitet, és te adj vigasztalást, amikor vigasztalásra van szükségünk. Így kérünk a betegekért, így kérünk azért a testvérünkért, aki haldoklik és már nincsen a tudatánál. Úrunk, kérünk, hogy gyöngéden vidd át magadhoz őt. Köszönjük az ő hitét. Kérünk, Urunk, azokért, akik az elmúlt héten ravatal mellett álltak meg. Te vigasztald meg az ő szívüket, és emeld fel a tekintetüket, hogy a te könyörülő irgalmadat megláthassák, a te kegyelmedet, hogy örök életet akarsz nekünk adni, és hogy ez az örök élet a te egyszülött fiadban van. Így adj nekik élő hitet és élő vigasztalást. Urunk, hadd könyörögjünk a te egyházadért, a te népedért, amelyik egyre nagyobb engedetlenségekben él, egyre inkább elhagyja a forrást, és egyre inkább repedezett falu víztartókban bízik, és azokból próbál meg inni. Ó, Urunk, ebben az életben a te igéd alapján 100%-osan el lehet igazodni, ezért kérünk, hogy mi valamennyien ez a gyülekezet és az, a te néped, a te egyházad az igéből tájékozódjon, és ne ehhez a világhoz igazodjon. Urunk, és könyörgünk ezért a világért, amelyik oly keményen ellene mond a te igédnek, és te magadnak, kérünk, hogy minél többeket menekíts ki ebből a világból, és minél többeket hívj el gyermeketként, hogy a tiéd lehessenek. Urunk, hadd könyörögjünk a jelenleg a tanácsteremben folyó presbiteri gyűlésért, te légy ott közöttük, és te vezesd a gondolatokat. Urunk, légy áldott a te minden kegyelmedért. Hadd magasszaljunk téged életünk minden idején. Amen. Semmit se tegyetek ahhoz az igéhez, amelyet én parancsolok néktek, mondja az Úr, se el ne vegyetek abból. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi Atyának szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal. Amen. Áldás, békesség, viszontlátásra.